A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy rád várhatunk ma is. Hiszen a veled való találkozásaink az életünk fénylő pontjai. Köszönjük, hogy a veled való találkozások fölüdítenek, békességet teremtenek, beragyognak bennünket. Arra kérünk, Urunk, hogy tedd szabaddá a mi szívünket önmagad számára. Te tudod, hányféle élethelyzetből, milyen gondokkal, álmokkal, örömökkel, vágyakkal és bánatokkal érkeztünk ide. Teremts bennünk csöndet, és a csöndben beszélgess velünk. Áldj meg bennünket, Szentlélek Isten, önmagad jelenlétével. Amen. A 37. Zsoltárnak az első 11 versét olvasom. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, s megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csöndben, és várj az Úrra. Ne indulj föl, ha alattomos embereknek szerencsés az útja. Isten tegye áldottá az igényének a meghallgatását és szívünk befogadását. És mi tudjuk, minden áldott vasárnapon ugyanarról az ígéről van szó, amit a gyerekek felolvasnak, úgyhogy gondolom, hogy nem volt meglepő ez az ige, így ilyen számunkra. Nemrégiben egy beszélgetésben valaki nagyon keserűen kifakadt, utaztunk együtt, és egy kacsalábon forgó ház mellett mentünk el, és tudta ki a tulajdonosa. És akkor kifakadt az én beszélgető társam, hogy honnan telt ennek az embernek ilyen házra, ilyen kacsalábon forgóra. És egyáltalán honnan telik neki pénze a vaskos aranyláncokra és a vaskos karkötőkre, hogy lehet az, hogy ilyen járgánnyal járkál, ami legalább 15 millió forintot ér, amikor közismerten, hogy is mondjam, szóval nem munkából keresi a pénzét. Miért hagyja ezt az Úristen, hogy így történhessen? Miért lehet az, hogy némelyeknek az útja szerencsés, némelyek nagyon jól boldogulnak, anyagilag sikereket érnek el, és közben pedig, akik megpróbálnak becsületesen, hűségesen élni, azok meg küzdenek a mindennapokkal, küzdenek a napi terheikkel és a napi gondjaikkal, sokkal nehezebb körülmények között élnek. Sok kifakadásunk volt már, és gondolom, hogy van is, amikor ezt látjuk, hogy úgy tűnik a mi szemünkben, hogy az Úristen fölöttém igazságtalan, amikor hagyja, hogy némelyeknek jó szerencsés útja legyen, némelyek nyugodt szívvel gazdagodjanak és nyugodt szívvel éljenek, mi mások pedig küzdenek keményen és nehezen az életük fenntartásáért. Sokféle kifakadásunk volt már, és van valószínűleg, hogyha jövünk, megyünk város szerte, nézünk autókat, nézünk házakat, és netán tudjuk, ki lakik benne, és ismerjük a körülményeiket is. Düh, irigység és önsajnálat van az ilyen kifakadások mögött. Van, amikor dühösek vagyunk arra, hogy lehet, hogy némelyeknek szerencséje van. Máskor irigykedve nézzük. És tulajdonképpen mindenféle dühünk, irigykedésünk mögött némi önsajnálat van, hogy nekünk ez nem sikerült, nekünk ez nem ment. Bocsánat, megállok. Laci, vagy Zoli, úgy tudom, hogy téged várnak a nagyobb csoport tagjai. Menjetek. Az egyik csoportvezetője most érkezett. Na, szóval folytatjuk. Amikor dühösek vagyunk és irigykedve nézünk másokra, akkor nagyon sokszor ez van mögötte, hogy de hát ez nekünk is járna. És milyen jogon jár másoknak, és nekünk miért nem jár az, amiről úgy gondoljuk, hogy az életünket könnyebbé, szebbé, konszolidáltabbá tenni. Kicsit sajnáljuk magunkat, amikor mások jó szerencsés útjait, jó körülményeit nézzük, összehasonlítva a sajátunkkal, és úgy gondoljuk, hogy hát nem igazságos az Úristen, és nem igazságos ez a világ. Úgy tűnik, mióta ez ember él és van, ez a probléma probléma. Hiszen a 37. Zsoltár 2500 évvel ezelőtt íródott. És a 2500 évvel ezelőtti ember is, mintha ugyanezen dühösködne, mintha ugyanezért keseredne el, ugyanezért mérgelődik, és az egész Zsoltár, mintha arról szólna, hogy egy ilyen dühös, kiborult embert hogyan csillapítgat az Úr, és hogyan terelget, és hogyan nyugtatja meg a lelkét. De jól tudjuk az igéből, hogy nem csak a 37. Zsoltár ilyen kiboruló Zsoltár, és erre nyugalmat kereső, hanem ugyanilyen a 73. Zsoltár is. Ugyanerről szól, vagy ez a témája ugyanannak a Zsoltárnak is, hogy hogy lehet, hogy az erőszakosok, a kevélyek gazdagodnak és jól élnek, míg mások pedig nyomorognak. A Zsoltár, 37. Zsoltár, amit most hallottunk a gyerekektől is, egy másik részletét meg hallottunk most is, mint ezt a dühös és kétségbe esett embert próbálná csitítani. Az akkori dühöst és kétségbe esettet, meg bennünket a most dühös és most kétségbe esett embereket. Ha figyelmesen végigolvasok, és ajánlom, hogy nem ártana otthon végigolvasni ezt a Zsoltárt, kiderül, hogy ez a Zsoltár egy öreg embernek a vallomása. Egy idős embernek a vallomása. Nem biztos, hogy Dávidé, bár ez a fölirata ennek a Zsoltárnak, de Dávid is ért öregkor, de a keletkezés ideje kicsit későbbi, mint Dávid születése. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá lett. Gyermek voltam, megöregedtem, és azt tapasztaltam, hogy erről szól az egész 37. Zsoltár. Valaki végigélte az Úrra figyelve az életét, nyilván átesett mérgelődéseken, nyilván voltak kiborulásai, voltak szemrehányásai az Úristen számára is, és voltak értetlenkedései az Úrral szemben is. Hogyan csitult el mindez? Hogyan oldódott fel az irigység, a méreg a szívében, és hogyan párolgott el mindez? Nézzük ennek az igének az üzeneteit. Mire tanítanak ezek az igék bennünket? Hozzátéve, hogy a 37. Zsoltárnak az eleje, csupa-csupa olyan ige, ezt is érdemes végignézni, régebben még divatban volt, hogy lakások, szobák ajtajára vagy falaira igéket írtak ki, úgynevezett fali igék. A 37. Zsoltárnak csupa olyan mondása van az elején, amik ilyen fali igékként találkoztunk vele, mint bízzál az Úrban és tégy jót, gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit, vagy hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, vagy világossá tesz igazságodat, jogodra fény derít. Mitől lesz egy fali mondásra, és az igének egyes kiragadott igéi? Mitől lesznek ilyen transzparens-szerű igévé, amiket ennyire fontosnak és lényegesnek tartunk? Azt gondolom, hogy ezekben az igékben mindig a személyes üzenet, a személyes vigasztalás okán és kapcsán lesznek ilyen valóban transzparensé, amikor ezek figyelmeztetnek és a szemünk előtt vannak, mert valamikor megvigasztalt, mert valamikor biztatott, vagy a mostani csügget helyzetemben, vagy mérges, mérgelődős, dühös helyzetemben elcsitít és lecsendesít. Hát nézzük, mit is üzen az Úr, és hogyan csillapítja le a háborgó ember szívét, hogyan csitítja el a szemrehányásokkal teli ember szívét az élő Isten. Így kezdődött ez a Zsoltár, ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre. Miért ne irigykedjünk? Miért ne irigykedjünk? Az irigység az mélyíti az ellentéteket. Akire mi irigykedünk, azt még inkább utálni fogjuk, és még inkább dühösek vagyunk rá, és még inkább szemben állunk vele, és még inkább meghatározok a magunk pozícióját az övével szemben. Sohasem mellette, hanem mindig szembenállást jelent. És az irigység mélyíti az ellentéteket, de ráadásul minden irigység a magunk keserűségét turbozza még és növeli, és teszi még erőteljesebbé. A magunk feszültségeit növeli és fokozza minden irigykezés, hiszen mások javainak a látása egyre inkább aláhúzza, vagy hangsúlyozza számunkra, hogy de hát mi meg sehol se vagyunk ehhez képest. Miért baj ez? Mert belülről rohaszt, és belülről éget. belülről pusztít, minden ellenkezés, minden irigység, minden feszültség végül önmagunkra hull vissza. Az irigykedésről azt írja Pál apostol a Galata levélben, hogy ez a test cselekedete. A rövid távú nézés cselekedete, amikor csak arra figyelek, ami a szemem előtt van, és csak amit megfoghatok, az a fontos, és az a lényeges, és nem nézek túl ezeken. Az irigység a dolgoknak csak a felszínét kutatja, és az irigység a dolgoknak csak a felszínét látja, csak a külsejét nézi, és aszerint ítél. A hozzávezető utat, akár a jó, a szorgalmas, a kitartó, a becsületes utat, akár a zűrzavaros csalásokkal, erőszakkal, tolvajlással teli utat, nem nézi az irigykedés, csak a végét, csak a látszatot figyeli. Miért ne irigykedjünk? Azért, mert az irigység a gonosz dolgok kívánsága, és jól tudjuk ezt a 10 parancsolatból, ne kívánt. Nagyon jól ismerjük a 10. parancsolatot is. Ne kívánj semmit, semmit. És a 10 parancsolat felsorolja, hogy mi mindent nem, ökrét, szamarát, feleségét, házát, semmiét, ami a te fele barátodé, akkori munkaeszközét, akkori járgányát, akkori házát, akkori, az akkor élő ember házasságát, ne kívánd. Aztán azért se nézzünk irigykedve egymásra, mert a szeretet nem irigykedik. Karácsony lesz, és minden karácsonykor el szokott hangozni ilyen vagy olyan formában a szeretet himnusza. És annyiszor eltűnődöm rajta, hogy mi, akik karácsonytájt, nagyon meleg érzésekkel, nagyon meghitt érzésekkel gondolunk erre, és figyeljük ezeket az ígéket, ami a szeretet parancsában, szeretet himnuszában elhangzik. De miért csak karácsonykor? Hiszen örök érvényű üzenet, ami a szeretet himnuszában elhangzik, a szeretet pedig nem irigykedik. Az Istentől kapott, az Istentől tanult szeretet tud elengedni, tud szabad lenni, és tud felszabadítani. Hogyan lehet legyőzni az irigységet? Arról üzen, és ezt mondja el nekünk ez a Zsoltár, bízzál az Úrban, és tégy jót. Akkor ebben az országban lakhatsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyd az Úrra a te utaidat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Hogyan lehet legyőzni az irigységet? Engedd át az életedet. Engedjük át az életünket, az egész életünket az élő Istennek. Átengedni, kezébe tenni, rábízni mindazt, ami gondként ott van bennünk, minden aktuális gondot, mindaz, ami irigység tárgya a mi gondolatainkban és a mi életünkben. Merjük magunkat kiszolgáltatni egészen az Úrnak. Mitől gyógyul az irigykedés? Ha máshova néz, ha másra néz, ha nem a másik embert és önmagát méricskéri, hanem az Úrhoz emeli fel a szívét és a lelkét, és az Úrra tekint. Ha Istennél keresi a saját életét az Úr kezében, vajon merjük-e kiengedni a mi kezünkből mindazt, ami nyomaszt, ami aggaszt, ami dühít, ami bánt, ami az irigység tárgya, és hogy van-e ilyen, és mi ez? Ezt mindenki maga tudja, maga érzi a saját életében. Merjük magunkat átengedni az Úrnak. Hogyan tette ezt Jézus? Hiszen advent van, mi Jézusra szeretnénk figyelni, és arra, hogy ő mit hozott erre a világra. Hogyan tette Jézus? Ő az Atya akaratát kereste, mindig és mindenben. És ő mester ebben is, hogy mindig és mindenben az Atya akaratát keresni. Ő folyamatosan kettős figyelemmel élt. Egyfelől az élő Istenre, az ő Atyára figyelt folyamatosan, és mindig folyamatosan az övéire. Az egyik legszebb példa, amikor a tanítványok viharba jutnak a galilai tengeren, előtte Jézus elvonul imádkozni. És miközben imádkozik, az Úrral van, az Atyával van, vele egy abszolút szentséges állapotban. áll az atya előtt. Eközben észrevesz, hogy mi van a tanítványokkal. Szeme van a tanítványaira, odafigyel, ebben a folyamatos kettős figyelésben él, és Jézus a maga szentséges voltát is el tudta engedni. Ki tudta engedni a kezéből, rá tudta bízni az atyára, és tudott figyelni erre a nagyon földi realitásra. Szegény tanítványok bajban vannak, és elsüllyed a hajó, és mi lesz, ha ketté törik? Jézus tudott egyszerre kétfelé figyelni. Vagy gondoljunk arra a pillanatra, gondolom, hogy ismerjük Jézus történeteit, vagy élete történeteit, Lázár föltámasztás előtt, Lázár halála előtt. Azt mondja a tanítványoknak, hogy most még ne menjünk föl Jeruzsálembe, amikor híret veszik, hogy Lázár beteg. És nagyon rövid idő múlva ő mondja, hogy na, akkor most menjünk Jeruzsálembe, menjünk el Lázárhoz. Nem értik a tanítványok. Jézus egy belső vezérlő művel rendelkezik. Egyszerre figyel az övéire, és egyszerre az atya akaratára. És ebben mindig az atya akarata. Mindig az atya akarata az első, és ehhez igazodik. Vagy hogyan élte meg Jézus a maga kiszolgáltatottságát, hogy csak az élő Istentől függjön. Tudjuk ezt a történetet, és jól ismerjük, amikor az 5000 ember megvendégelése történik. Azt a csekélységet, amit kezébe kap Jézus. Az 5 kenyeret, meg a 2 halat. Előbb megáldja. Előbb imádkozik érte. Előbb fölajánlja ezt a picit is az atyának. És így lesz elég mindenkinek. Vagy mielőtt Lázárt föltámasztaná, hogy maradjunk a Lázár történeténél, azt olvassuk, hogy a lelkét és szemét az égre emelte, előbb imádkozik. Előbb arra figyel, hogy most kell tennie a negyednapos halottal. Kell most neki csodát tennie. Az az idő is, az a pillanat az, amikor neki szólni, cselekedni, vigasztalni, életet kell adni. Az időzítésekben folyamatosan mindig az élő Isten akaratát figyeli. Vagy a maga kiszolgáltatottságnak legmegrázóbb története, hogy az atya akaratának kiszolgáltatja magát. A Gecsemánéi gyötrődés. Vett el tőlem ezt a poharat. De ha nem, akkor legyen meg a te akaratod. Mi újra meg újra imádkozzuk, és mondjuk naponként, hogy legyen meg a te akaratod. De hogy is? Odafigyelünk a mondat végére is, vagy a másik felére is. Miként a mennyben? Úgy, ezen a földön is. A mennyben örömmel mond mindenki igent az atya akaratára. Harsány örvendezés az Isten országa. Ezt kérjük ám erre a földre. Harsányan jókedven tudja körülni a te akaratodnak most. Itt, ezen a földön. Most értsen meg az akaratodat, most tudjak neki örülni és benne lenni, elfogadni és azonosulni vele. Tehát legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. Ez Jézus kettős figyelme és átadottsága, és ezt tanítja nekünk is. Ezt a totális átadottságot, és ezt mondjuk végtére is minden áldott nap, amikor elimádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Hagyjad az Úrra a te útjaidat. Bízzál benne, mert ő munkálkodik. Izrael történetének alapvető élménye és alapvető ismerete és alapvető tudása volt, hogy az Úr munkálkodik, hogy elhagyatott síró népének pásztora, szabadítója, gondviselője, napja, pajzsa, annyiféle szép képe és hasonlata van az igének arra, hogy micsoda az Isten a bajba jutott ember mellett. És épp ezért lehet rábízni a teljes életet. Bízzál benne, mert ő munkálkodik. Ha megmaradni szeretnénk ezen a földön, ha biztonságos életre törekedni szeretnénk ezen a földön, egyetlen alapja az Úrra bízottságunk. Életkérdés. Fizikai életünk kérdése, és nem csak a lelkünké. Bízzál az Úrban. És tégy jót, és e földön lakozzál, kezére bízni a teljes életünket. Ugyanezt látjuk a saját személyes sorsunkban, és azt gondolom, hogy látjuk, ismerjük, sokan ismerjük. Nem hiszem, hogy új dolog lenne ez mi nekünk, hogy az Atyára, az Isten kezébe letett dolgaink fölött. Ő valóban tud gazdálkodni, tud vezetni, tud uralkodni, tud békességet teremteni. Ezt látjuk a mi személyes küzdelmeinkben és személyes sorsunkban. Várni jó, és megadással lenni az Úr szabadításáig, ahogy Jeremiás fogalmazza. Hiszen ő hoz világosságot, nem csak gyertyák fényét, lelki világosságot, szellemi világosságot, ahol értjük a saját sorsunk történéseit, el tudjuk fogadni, megértjük az összefüggését, a napok tanítását, ahogy a 19. Zsoltár tanít és mond. Ő benne és ő általa értjük meg, hogy utat mutat, tényleg mutat utat nekünk az élő Isten a maga szabadító szeretetével, hogy készít szabadítást. Ezért hagyjad az Úr a te utaidat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Hányszor meg hányszor értük tetten az Urat, a saját személyes életünkben munkálkodó Istent. Nem lennénk itt, ha ez nem így lenne. Nem lennénk Krisztus követők, ha nem csodálkoztunk volna már rá számtalanszor, hogy hogyan hallgatja meg az imádságainkat, hogyan szabadít, hogyan tart meg, hogyan erősít. Én gondolom, hogyha ez csak valami fantázia és távoli vágy lenne a szívünkben, egyikünk se ülne itt, és nem lenne Krisztus követő. De számunkra élet tapasztalattá lett, élményé lett a Krisztus jelenléte és tetten érése. És mert az lett, ezért igaz ez is, gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Az irigység legyőzésének következő tétele. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved tetteit, kéréseit. Gyönyörködni abban tudunk, ami lenyűgöz. Gyönyörködni abban tudunk, ami testestül, lelkestül átjár bennünket, és nagyon mély élményt jelent, ami megmelengeti a szívünket, és nagyon fontossá lesz a mi számunkra. Olyan szépség és olyan jóság, ami rabul ejt. Lehet az Úrban így gyönyörködni. Amikor az Úr szava erőt jelent nekünk, amikor az ő közelsége olyan titokzatos, misztikus öröm, ami mindennél nagyobb, amikor valóban világosságot jelent, ide lépek, oda lépek, ez döntsem, az döntsem, amikor az Úr szeve valóban vezetés nekünk, lehet gyönyörködni az Úrban, és lehet az ő közelségének örülni végtelenül, hiszen betölt a közelsége. Mikor történt ez velünk utoljára, kedves testvéreim? Mikor gyönyörködtünk utoljára az Úrban? Az se baj, ha tudjuk, hogy mikor. És ha nagyon rég, szabad szomjas szívvel kérni az Urat, mutassa meg újra önmagát, jöjjön egész közel, hadd csodálkozzunk rá, hadd örüljünk és hadd gyönyörködjünk benne. Az irigység ellenszere, az Úr közelségének átélése, a Szentlélek öröme és a Szentlélek jelenléte az életünkben, találkozás az Úrral. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Fantasztikus ígéret és fantasztikus mondat. Nagyon sok fölösleges dolgot kiszűr az életünkből. Nagyon sok kérést hátrébb sorol. Nagyon sok dolgot minősít az életünkbe, ha egyszer ő benne gyönyörködünk, és neki tudunk örülni. Megad mindent, ezt olvassuk az igében. Gyönyörködj az Úrban, és megadja kéréseit. Óriási biztatás, és óriási csalódás. Óriási csalódások forrása ez is. Amikor valaki azt tapasztal, hogy imádkoztam, akartam, és nincs szabadítás, nincs gyógyulás, nincs kiút, reménytelen helyzetbe jutottam. Ha elég őszinték vagyunk, és bemerjük vallani az Úrnak és egymásnak, igen, ez is ismerős. Gyönyörködtünk, és nem adta meg a szívünk kéréseit. Akkor hát, hogyan van ez, és hogyan igaz ez mégis? Az Úrban való gyönyörködés önmagában vigasztalás. Önmagában megerősödés. Lehet, hogy a körülményeink mit sem változna, csak mi magunk. Lehet, hogy az, amit kértünk, dolgot, eseményt, történést nem történik, és nem úgy történik, ahogy mi várva vártuk, és könyörgünk érte. Csak hogy mert az Úr közelsége az élet öröme, és mert gyönyörűséggel van teli a szívünk az ő szava hallatán, hátrébb sorolódnak ez is. Ezeket is ki tudjuk engedni a szívünkből. Ki tudjuk mondani szabad szívvel. Igen, Uram, legyen meg a te akaratod, ahogy te szeretnéd, úgy történjen. Másrészt, amikor ezt mondja az ige nekünk, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a te szíved kéréseit, ezt is mondja, világossá tesz igazságodat, jogodra fényt derít. Olyan az Úr, mint egy jó ügyvéd, vagy mint egy jó bíró. Olyan az élő Isten, aki mégiscsak pártfogója az övéinek. Ezt látjuk a népe történetében. De hát Jézus ezt ígérte a Szentlélekben. A pártfogó szó, a Szentlélek szó, ahogy Jézus használja, az pártfogót jelent, ügyvédet, aki mellénk áll, fölkarolja az ügyedet, fölkarol téged, engem, elfogad. És vezet az élet útjain. Védelmet jelent. Isten népének tapasztalata, hogy az Úr magát őrt a népe mellett. És elhozta. Előbb-utóbb elhozta népe szabadulásának idejét. A hozzáforduló népnek újra meg újra elhozta a megmenekülést. És nem csak az egyes embernek, de az egész nemzetnek lett így. A nép egészének lett szabadítója, a hozzá egész szívvel hozzáforduló népnek. Légy csendben, és várjad az Urat. Ő jön, biztosan eljön. Áldott adventet mindahányunknak. Amen.